Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Rabárpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Örülök, köszönöm, hogy itt lehetek.
A házi feladat elbliccelésétől kezdve a háborús célpont kijelölésig egyaránt lehet hallani arról, hogy ebben benne van a mesterséges intelligencia keze. Már amennyiben van neki keze. De ugyanaz az eszköz elemzi az anyám tyúkját, mint amelyik engedi lebombázni a leányiskolát? Vagy nem ugyanaz az eszköz?
Ugyanaz a technológiai eszköz olyan értelemben, hogy amit mesterséges intelligenciának hívunk, nagy adatbázison végzett statisztikai műveletek, mintázatkeresések valamilyen kimenettel, és ilyen értelemben, hogy a kimenet egy házi feladat megoldása, vagy mondjuk egy javaslat, hogy ezen a röppályán haladjál, vagy ezt a célpontot találd meg először, ez igazából mind statisztikai művelet. A generatív mesterséges intelligencia is függvények alapján dolgozik, bizonyos szempontból szuperintelligens, más szempontból pedig fogalma sincs, mit csinál, tehát ő nem tudja, hogy anyám tyúkját elemez, vagy háborús célpontot jelöl ki.
A mesterséges intelligenciát azt nagyjából értem, mert azt mondhatom, hogy akkor az nem emberi. De mi benne a generatív?
A generatív mesterséges intelligenciák azok, amikkel a társam leginkább ilyen chatbotok formájában találkozik, tehát ami ír, rajzol, fejtsd, beszél, vagy gondolkodik, ezt szoktuk mondani, ami N elemből egy N plusz egyediket hoz létre. Tehát elolvas X verset, és ír neked egy plusz egyedik verset ezek összességéből. Már egy ilyen antropomorfizáció, hogy arról beszélünk, hogy ő csinálja, stb., de a rövid lehetne ilyen nagyon nyakatekert nem fogalmazni mindig, de így rövidebb, de sose feledjük el, hogy se öntudata, se célja és akarata nincsen. A generatív az, amikor létrehozunk egy új változatot, nem egy válasz létezik az ilyen rendszerekben, nem a válasz jön létre, hanem egy válasz legenerál a sok közül.
A chatbot meg az ügynök között mi a különbség? A chatbottal szoktam találkozni, amikor fölhívom valamelyik telefonszolgáltatót, és egy idő után arra a következtetésre jutok, hogy könyörgöm, kapcsoljon egy embert.
és körülbelül az ügynök lenne ez az ember, tehát kicsit a kontrollról van szó, illetve az adott technológiai eszköznek a mozgásteréről. Az egyik, hogy milyen adatokra lát rá, a másik az, hogy mit tehet meg. Talán úgy a legegyszerűbb megérteni, hogy régebb keresettem a neten nyaralás szállásokat, most már ugye egy generatív AI eszköz már összefoglalja nekem, és nagyon jól előkészíti, hogy merre menjek majd, és hogy melyik a legszebb tengerpart az év ezen szakaszában. Egy ügynök pedig akár meg tudja nézni a számlaszámomon, mennyi pénz van, és arra alapozva meg is veszi, vagy kibérli azt a szállást, és az autó elintézi helyettem az ügyeket. Bizonyos szempontból az álom, mert azt szeretjük, ha elintézik helyettünk az ügyeket, az életünk java részét logisztikai dolgok teszik ki. Másrészt meg ez egy újabb mértékű kockázat vagy félelem az emberek számára. Jó, de mi van, ha nem azt a szállást akartam kivenni? Mi van, ha rosszul dönt a pénzügyi ügynököm, és így tovább?
De ahhoz, hogy kiválassza az év ezen időszakában legszebb tengerpartot, neki kell, hogy legyen fogalma arról, hogy nekem mi tetszik? Mert lehet, hogy nekem a vadvizek tetszenek, a kavicsos part, meg lehet, hogy a csillezős, homokos part. Akkor ezt nekem előtte el kell neki magyarázni?
Igen, itt erre céloztam azzal, hogy attól függ, milyen adatokat használ. Azért látszik, hogy a generatív mesterséges intelligencia vagy nyelvi modellekből nagyon sokféle van. Legalább 300 van a piacon, de azért 2-3 uralja azok a legnagyobbak. Ezek a legnagyobbak nem csak azért a legjobb nyelvi modellek, mert több, nem is szinapszisuk, de algoritmusok, vagy mintázatfelismerésük, vagy pont számban, amire alapozva gondolkodik, hanem hogy milyen adatokat használ. Például egy Google nyelvi modell, ha engedem neki, akkor a levelezéseimet, keresési előzményeiket nézi. Abból az is lehet, hogy nagyon jól kiderül, hogy én a vad tengerpartokat szeretem, vagy az, hogy biciklizni szeretek, de bicikliből pedig inkább a hegyvidékit, és akkor ezt is bevonhatja, de tisztán is működhet adat nélkül, hogyha én megmondom ez a promptolás, tehát egy elmondom neki, hogy nekem az a fontos, hogy ez a szállás ilyen legyen, legyen erkély, ne legyen, mi az, ami íz, és akkor elmagyarázom neki. A kényelmet, és egyébként a nagyobb cégek üzleti érdekét nyilván azt szolgálja, ha nem is kell elmondanom neki, hanem ő ezt már tudja, mert egyre inkább egy állandó gépi asszisztensé válik. Most ez az egyik csata, hogy az okostelefonunkon melyik cég szolgáltatója lesz az a gépi asszisztens, aki gyakorlatilag a mindennapok ügyeiben segít nekem.
De hogyha nekem a mindennapok ügyeiben segít, és én kényelmes vagyok, akkor fogja látni azt is, hogy én kivel miről cseteltem, és fel fog nekem ajánlani, hát alsból vett példa nyilván, de piros lámpás negyedet, ha látta, hogy én valakivel ilyen tartalmú chat beszélgetést folytattam?
Az a helyzet, hogy igen. Természetesen...
Óvatosnak kell akkor mostantól kezdve lenni.
Ez mindig is egy ilyen különböző hozzáállások voltak, hogy hát végül is, tehát például a targetált vagy célzott reklámoknál is vannak, akik azt mondták, hogy én jobb is szeretem, hogy targetál, mert minek nézek olyan reklámokat, amit nem érdekelnek, így mindig olyat látok, ami engem érdekel. Van, akit ezt feszültséget öltötte, hogy hát lehallgatott, honnan tudja, stb. Legtöbbször adatalapon ezt meg lehetett mondani, nem kellett lehallgatni. Az, hogy van, akiben majd kialakul ilyen tudatossági rendszer, hogy mondjuk a Google chatben akkor de ha olyanról beszélek, akkor valami más használok, hogy ez ne derülhessen ki. Az az igazság, hogy nagyon szerteágazó digitális lábnyomokat tudunk hagyni. Az ígéret természetesen az, hogy a személyes adataink nem kerülnek ki. Az ígéret természetesen az, hogy én akár meg is mondhatom neki, hogy figyelj, semmiképp se hozd elő beszélgetésben az, hogy én nem tudom, spanyol mesztelenségákról szoktam videót nézni szabadidőmben, vagy a kollégák ne nézzenek furának. Tehát ugye ezek a finom beállítások, amiket eddig mondjuk úgy csináltuk, hogy beállítottuk egy online szolgáltatás háttérszínét, ezek majd beszélgetéssel lehetségesek lesznek.
Azt lehet ma tudni, hogy az emberek leginkább mire használják a mesterséges intelligenciának azt a megvalósulását, azt a formáját, amivel találkoznak? Mert nem is mindig tudjuk, hogy amit használunk, abban van-e mesterséges intelligencia.
És egyre kevésbé fogjuk tudni, főleg azért, mert minden technológia elbújni szeret, meg természetessé válik számunkra. Igazából pont ezek a chatbotok azok, amiket leginkább mesterséges intelligenciának érzékelünk, és az, hogy kb. Minden szolgáltatáshoz most már oda van írva, hogy mesterséges intelligenciát tartalmaz, de azért nem gondolkodunk már nagyon azon, hogy amikor a prezentációm egy klikkel szebb lesz, vagy hogy a fotóim szebbek, mint másé, vagy hogy könnyen ki tudok törölni egy nem odaillő embert a képről, ezeket háttérben automatizált rendszerek végzik. Ezeket nem fogjuk nagyon érzékelni, mint ahogy az sem, hogyha mondjuk egy e-kormányzati szolgáltatás megfelelő időben szól, hogy a mögött milyen robusztus rendszer szól, nem érdekel minket. A közvetlen kapcsolat, tehát az én asszisztensem, aki a rendelkezésemre áll, és akivel beszélek, egyrészt nagyon sok adatunk van, mert nyilván a cégek diadaljelentéseket és használati adatokat van, amennyire közzétesznek, másrészt azért keveset tudunk, egyrészt, mert a munkahelyeken nagyon sokszor még shadow IT-ként használják, nem beszélnek róla, mert félnek a retorziótól, vagy van, mert más okok is lehetnek, illetve nagyon sokféle használati mód van, de az egyik nagyon jelentős például az egyik fejlesztésünkben idősebb emberek beszélgetnek, pont azért szeretik használni, mert nem ítél, vagy nem mondja azt, hogy megmernek tőle olyat kérdezni, amit más embertől azért nem, mert az nem akarja, hogy butának lássák. Sok félelem van bennünk, legtöbb ezek közül nem jogos, de ő megint nem fog erről a használatról beszélni. Ne valami, nem tudom, extrém dologra gondoljunk, hanem hogy mondjuk az unokájával való beszélgetésnél ő kikérdezi, hogy akkor mi ez a manga, vagy hogy legyen, és ezt nem akarja mástól. Ezért tényeket keveset tudunk, ami biztos, hogy két trend azért jól kimutatható. Az egyik az, hogy a jelen idejű keresések száma megnőtt. Tehát az elején inkább tudásszerzés volt, hogy na, mondj, foglalj össze valamit, most már azt is szeretjük ezekkel megtudni, hogy a holnap utáni meccs hánykor kezdődik. Ami egyébként erőforrás pocsékolás, de maguk a nagy cégek vezettek erre. A másik pedig, hogy egyre több magánjellegű, vagy érzelmi alapú, vagy inkább ilyen emberi beszélgetést folytatunk vele, ahol tanácsát, véleményét kérjük. Tehát nem egyszerű információszerzésről, hanem társalgásról van szó.
Ez kell, hogy feltételezzen bennünk egy bizalmat az eszköz iránt? De akkor, ha kell, akkor előbb-utóbb úgy fogjuk tekinteni, mintha nem gép lenne.
Igen, ez az egyik kockázat, és ez az egyik dolog, amit nem szabad elkövetnünk. Csak az a baj, hogy a digitális tér, amit már használunk 15-20 éve, ott van néhány jellemző, ami alapján eddig az embertársainkat megítéltük. Például az én kedves barátaim, vagy a partnerem gyorsan reagál, és mindenre reagál egy chatben. Igyekszik normálisan válaszolni, és akik meg csak úgy odavetnek, vagy gosztolnak, minket egy darabig nem olyan fontosak. Most egy AI mindig azonnal fog, és nagyon jól fog válaszolni. Az AI okos. nem az a probléma, hogy az emberek azt gondolják, hogy nem géppel beszélgetnek, hanem az, hogy kicsit versenytársává válik a barátoknak, az ismerősöknek. Tehát mondjuk egy baráti társaság beszédtémái közül az egyik, hogy na, mi van most a világban, mit gondolsz erről, arról, ez egy kicsit kiesik, hogyha én amúgy megbeszélem egy mesterséges intelligencia chatbottal. És erre sokan panaszkodnak. A bizalom nő, mert működik. A bizalom azért is nő, mert megbocsátóak vagyunk egy kicsit a tévedéseivel, ilyenkor egy kicsit elégedettek is vagyunk, hogy hát azért annyira nem okos, de egyre többet használjuk. Azt a képességet, ami közvetlenül minket érint, nem szoktuk szeretni, egy fordító a fordítást, egy újságíró szövegírás, de a többi képességet szeretjük kölcsönvenni másoktól, terjed, és nyilván az e-business üzleti modelljeit abszolút érvényesül, tehát az elején ingyen adunk szolgáltatást, megszokja, megszereti, lekötjük, és utána elkezdjük apránként elkérni a pénzt. Ezek nagyon drága szolgáltatások. Egy ChatGPT, ingyenes ChatGPT használó havi 20 000 forintba is kerülhet a cégnek, még nem tud érte pénzt kérni, de majd fog.
De nem lesz ennek a bizalomépülésnek gátja az, hogy a mesterséges intelligencia, én legalábbis úgy tapasztalom, hogy nem nagyon szeret velünk vitatkozni, nem szokott elküldeni a fenébe. Soha. Pedig a barátaim, amikor csetelünk, beszélgetünk, el szoktak küldeni, és annak azért van egy íze, egy emberi íze, mert az én gondolkodásomat befolyásolja. A mesterséges intelligencia mindent rám hagy.
Igen, bár lehet úgy is majd promptolni, vagy lehet majd kérni tőle, vagy lehet így beállítani, figyelj. Ha én mondok valamit érvei ellene, sőt, kiindulhatok abból is, hogy fordítva, de valóban üzleti szolgáltatásról van szó, ami sosem lesz kegyetlenül, vagy gúnyorosan őszinte, vagy az elmúlt éveink poénjait, vagy összekacsintásait nem fogja használni. Meg tudná csinálni, de ez borzasztó nagy erőforrás. Azért a legjobban kifizetődő a 80%-os hatékonyság, tehát a többi kevésbé igaz, a mindig működő dolog, az utolsó 10-20% az nagyon drága. Az, hogy ez a bizalom átcsöpe az antropomorfizáció abba, hogy már élőlényként gondolunk rá, stb. Ezt a jelenséget látjuk, és erre mindig is, vagy kicsit ez volt az álom. Nem? Tehát ez egy teremtés történet, ami itt most zajlik, hogy létrehozunk egy intelligenciát, neve is ez, hogy egy intelligenciát, ami igazából nem jó szó rá. Az, hogy ez kiket mennyire zavar össze, azért ez nem csak az eszközhasználaton múlik, hanem az adott embernek a lélektani állapotán, társadalmi szövedékén. Én azt szoktam mondani, hogy akkor nem hibázhatunk, hogyha a valósághoz közelbe tesszük, és valamilyen hálózatba. Tehát a legkiszolgáltatottabb helyzetek akkor vannak, amikor egy ember és egy AI beszélget. Ha már abban a hálózatban van egy másik ember, van valami más, akár két AI, akit meg tudok mérni, le tudom tesztelni, akkor elkezd javulni ez az ellenálló képesség. Ezt is meg fogjuk tanulni, mint azt is megtanultuk, hogy többféle ember van, és lehet, hogy van, aki nem haboz tévedni, van, aki szeret túlozni, van, aki keveset beszél, de mindig igazat mond. Az, hogy érzelmeket kapjunk vissza, ez az utánzó, dicsérő képesség, ez tényleg van, ez sose fog eltűnni, mert ez egy üzleti szolgáltatás.
Mi a mesterséges intelligencia üzleti szolgáltatásának az üzleti modellje? Láttuk, hogy az előbb úgy tűnt, mintha ingyenes volna. Utána most már egy havi előfizetés egy átlagosnak nagyjából 9000 forintba kerül, ami azért már egy húzós összeg. Tehát előbb-utóbb pénzfele megyünk?
Pénzfele megyünk, mindig lesz ingyenes modell, sőt a technológia demokratizálódásával már az, hogy magunk telepítsünk egy sajátot, és így védve az adatainkat, ez is egyre könnyebb, de azért alapvetően ez tényleg egy üzleti szolgáltatás, ami egyelőre abszolút nem működik hatékonyan. A fejlesztés nagyon drága volt, egyelőre rendkívül energiapocsékoló, tehát az energiaszámla is nagy, és az, hogy kin lehet konkrétan keresni, ezeket ugye zajlik, tehát hogy az, hogy hogyan veszi el az AI a munkánkat, nagyon sokszor csak arról van szó, hogy hát most az én munkámat mennyire érinti, mit végez el helyettem, kevesebb fizetést fogok-e kapni, ez egy ugye népszerű témakör, de például az is benne van, hogy lopja el a piacot, csökkenti a piacméreteket. Tehát az informatika egy nagyon sikeres társadalmi alrendszer, bevonult hagyományos piacokra, bemegy az egészségügybe, onnan is elhoz egy adag pénzt. Bejön a médiába, elhoz egy adag pénzt. A piac méret csökkenésével azt a pénzt le tudja nyúlni, ez egy átlagos fogyasztó számára láthatatlan. Ő azt mondja, hogy milyen jó, most már a kereső össze is foglalja nekem az eredményeket, még csak rá se kell klikkelnem a Google harmadik találatára, mert már ott van szövegesen. Ott azért pénzelvétel van, csak nem a fogyasztótól. az, hogy egy jól működő, professzionális AI az azért 2-3 ezer forintos összegbe kerül majd havonta, amikor azt mondom, hogy egy nagyon speciális titkárnő, egy nagyon speciális ágon, aki sose hibázik. Nem az lesz a kérdés, hogy az ingyenes AI kontra drága ember, hanem az, hogy egy drága AI bizonyos képességekkel jobban, mint az ember, és egy ember, aki szinte ugyanannyi, vagy kicsivel drágább, viszont megint csak nagyon más képességei vannak.
Hogy fog demokratizálódni a technológia, ha mindig lesznek nagyon pró és nagyon drága szolgáltatások, amiket én nem fogok tudni megfizetni, akkor akik azok, akik megfizetik, azok nyernek, és a világ ugyanolyan marad?
Sajnos a mondjuk úgy gazdasági vagy technológiai jólon növekszik. Tehát még 100 évvel ezelőtt is a fejlődő ország belátható időn belül lehetett fejlett ország, lehetett tudni, hogy kb. Mik kellenek. Ez a távolság nő is, ennek az egyik része az AI. Nem lehet már ilyen könnyen beírni. Azért vannak különbségek. A társadalomra leginkább ható mesterséges intelligencia szintet azért már kezdjük elérni. Ez azt jelenti, hogy lesznek még bonyolultabb nyelvi modellek, összetettebb szolgáltatások, de azok már nem a házi feladatírásban, vagy akár egy PowerPoint prezentációban lesznek, hanem gyógyszergyártásban, vagy űrkutatásban, ahol amúgy is kevés szereplő teljesen más pénzösszegekkel mozog. Azért az, hogy az idősebb emberek életét jobbá tegyem, az, hogy az oktatást megreformáljam, az, hogy a termelékenységet növeljem, ezekre már úgy jók. Most tartanak ott az AI-ok körülbelül, ahol gondoltuk 3 évvel ezelőtt, hogy tartanak. Tehát amit mi beleképzeltünk, az most már úgy működik. Most jön az a rész, hogy a valósághoz kell közelíteni, és elkezd megoldani valós problémákat, ebben azért még nem olyan jó, és akkor, amikor ez megtörténik, akkor derül ki valójában mennyit ér. Most azért ez a piac nagyon fölülárazott, hitalapú, ez egy olyan technológia, ami bármennyit ér, tehát bármennyit is kérhetek érte, már mint azok a cégek, akik gyártják, de ez a következő éveknek a nagy kérdése.
Nem fogja a valóságérzékelésünket végleg lerombolni? A minap láttam egy országgyűlési képviselőt a cigány himnuszt énekelni, miközben az alelnök háta mögött tamburázott, megtévesztésig valóságosnak tűnt. Tudom, hogy nem történhet meg, mert valamennyire ezzel foglalkozom, de csomó ember nem ezzel foglalkozik, és azt gondolja, hogy ez megtörténhet.
Igen. A probléma az, és ez a média tudatosságnak a nagy gyötrelme, hogy régen még volt ennek egy mechanikus oktatási része, hova klikkelsz, mit néz a címsorba.
Ki a megbízható, ki nem, ezt nagyjából tudtuk.
Keres rá máshol. Ez ebben a világban már nem ilyen egyszerű, hanem igazából a kulturális tőkén múlik. Kicsit gondolkodj rajta, legyenek más ismereteid, hogy a parlamentben szokás-e ott, vagy sem, vagy egy egyedi eseménye, vagy egyáltalán. És ez az látszik, hogy egyrészt a jó hír, hogy a mesterséges intelligencia, mivel mindenkinek megvan az értéke, nulla a társadalmi érvényesülésben, és fölemeli az emberi értékeket, aki jobban tud kérdezni, és aki jobban tudja értelmezni a választ. Viszont ez a nehézsége is, mert pont ezt a megosztottságot növeli, mert hogy akinek meg nincsen olyan kulturális tőkéje, hátrányba kerül. Ez minden digitális technológiánál így volt. Ugyanaz az okostelefon van egy jó szituált középiskolás, vagy egy hátrányos helyzetű középiskolás kezében más tud belőle kihozni.
Vannak is erre mérések, ki mire használja. Van, aki játszik vele, van, aki meg az ügyeit intézi vele.
Igen, de maga az egész világnak a megélése más. Tehát nem beszélt, tehát hogy egy olyan gyereknek, akinek mondjuk a fizikai, szociális hálója nagyon erős, családi háttere is nagyon erős, teljesen más, hogy megy egy olyan üzenet, hogy figyelj ismeretlen embereket, ne jelölj vissza, mint mondjuk egy olyan, akinek nincsenek amúgy a közösség médiában csak olyan ismerősei, akik amúgy is az ismerősei, és nagyon érdekesnek, misztikusnak tűnik, és akkor persze dicséri őt. Emberek vagyunk, és ez amúgy tök szuper, de annyira jól működik ez a technológia ember utánzó viselkedésben, hogy ezért nem eszközként kell ilyen tudatosság szempontból. Nem is az a baj, hogy a valóságérzékenyünket ellopja, hanem az a baj, hogy azt üzeni, hogy te döntesz el, hogy mit hiszel el, mert úgyse lehet tudni, hogy mit lehet elhinni, és ezért az történik, hogy az emberek kiválasztanak egy olyan igazságot, amit neki kényelmesebb elfogadni. Most a magyar internetezőknek közel 10%-át dühíti, ha a véleményétől eltérő véleményet találkozik. Körülbelül 20-30% az, aki meg is keresi a más véleményeket, és a többi pedig azt mondja, hogy engem ez a téma érdekel, ezt tedd le, nekem fél órán van naponta a médiát fogyasztani, és az legyen az, ami foglalkoztat, és nem érdekel, hogy kinyomozzak mindent. Egyik se bűnös cselekvés, de inkább ezt okozza, hogy nem is kell már hinnem semminek, úgyis mindenről kiderülhet, hogy hamis. És ez borzasztóan erodálja a polgári társadalmat.
De ennek van valamilyen ellenszere? Tehát az iskolában el kell kezdeni megtanítani a gyerekeket arra, hogy egy forrás nem forrás?
Igen, meg sajnos tényleg a gondolkodás, meg a műveltség. Tehát, hogy ugye az van, és ez a jó benne, mert igazából kicsit most a képességpótlásokról beszéltünk eddig, hogy valamihez nem értek, és most megcsinálja a AI helyett. De a legizgalmasabb része az ugye a képességpokozás, és ez a jövőnek az értéke. Az üzleti szándék az az, hogy a múlt értékeihez képes mutassa meg, hogy mennyit ér, mert akkor fog fizetni érte. Figyelj, te ennyi ideig írtál valamit, most ennyi idő alatt írod, és azt mondom, jó, akkor fizetek ennyit, mert megspóroltam 2 napot, ez megért nekem 5000 forintot. De a jövő értékei a lényegesek, amihez műveltség kell, ügyek, kíváncsiság, az, hogy tudja mondani egy másik embernek, hogy nincs igazad, vagy vitatkozzak vele. Ahhoz viszont a gondolkodás kell, a képességpokozás a legizgalmasabb része, ahhoz viszont olyan emberek kellenek, akik kíváncsiak, akik hisznek ügyekben. Ezek a jövő ember típusai, nem is a nem tudom hány történelmi dátumot tudjon. Annak határon, hogy mit kell tudni ahhoz, hogy legyen kritikus gondolkodásod, azon ugye minden alaptan terv készítői végtelen sokat szoktak vitatkozni. A lényeg az, hogy nem csak az az út, hogy tanítsuk iskolában, hanem is az az út, hogy beszélgessünk egymással, az is az út, hogy a valósággal foglalkozzunk, és csak egy eszközként tekintsünk rá, illetve azt, hogy közösségeket építsünk, ahol vissza tudunk jelezni. Tehát egy rendszer sose a saját rendszer elemével gyógyítasz meg. Az AI problémát nem újabb AI-ok fejlesztésével oldjuk meg, hanem az, hogy más környezetbe tesszük az embereket.
Lehet tanulás közben arra promptolni a mesterséges intelligenciát, hogy fokozza a képességeimet? Tehát azt kérni tőle, hogy ne csak old meg helyettem, hanem közben fejlesz engem is?
Igen. Igazából tényleg gépekről van szó, amik úgy működnek, hogy kérjük tőle. És ebben benne van minden jó és minden rossz is. Tehát, hogyha bután és egyszerűen teszek föl egy kérdést, buta és egyszerű választ fog kapni. De ha úgy ülök le, mondjuk nyelvet tanulni, hogy figyelj, javíts ki, figyelj, kezdjünk egyszerű feladatokkal, kezdjük úgy, ha dolgozzunk ki egy fél éves tervet, én erre a vizsgára készülök, ez a gyengeségem, az a gyengeségem, akkor partneri viszonyként sokkal többet tudok belőle kihozni. De ehhez már ugye az kell, hogy legyen valamiféle elképzelésem, hogy hogyan akarok nyelvet tanulni, hogy most ennél maradjunk, vagy a töriről. Mondhatom azt, hogy figyelj, taníts törire. El fogja látni a feladatát, minden nap lerak majd egy hosszabb szöveget a töriről. Vagy azt mondom, hogy építsünk föl egy logikát. Nekem nagyon fontos az, hogy egy időben lássam a magyar, az európai és a nemzetközi dolgokat. Vagy pontosabbak a portrék, fontosabbak a csaták. Tehát, hogy már van valami elképzelésem, ezt lehet nulláról építeni, hogyha úgy tanulunk, hogy a tanult képességeket, tehát ez egy kölcsönvett tudás, egy kölcsönvett tudást be kell építeni. De amúgy is ez a szabály az AI-jól, mert ha kölcsönvett tudást beépítem, akkor nyerek. Ha kölcsönvett tudást nem építem be, például nem értek az Excelhez. Mindent AI-jól megcsináltatok. De közben tanulom az Excel-t. Ez így kell, erre is képes. Jobban járok, mint akkor, hogy nem kell nekem ezt tudnom, mindig lesz egy AI, akkor nagyon lecserélhető elemi termékké válunk.
A mesterséges intelligencia használatához kell valami minimális fizikai infrastruktúra? Azért kérdezem, mert ma nekem például az egyik programom az olyan lassan működött, hogy kínlódtam. Még máshol is sem nagyon tudtam, aztán egy idő után helyreállt. Tehát kell valami áram, az kell hozzá, azt tudom.
Hát áram kell, ugye egy háttérben futó szolgáltatás, tehát ilyenkor egy szerver számítógéppel beszélget az ember. Olyan is van, hogy a kapacitásokat nem egyenletesen nyújtják, mert nem végtelenek, és mondjuk egy fizető ügyfélnek gondja van, de nagyon sokszor az internet sebességén múlik, az internet elérés sebességén, most éppen mobilnettel használom, most éppen akadozik amúgy az országban, és az sem mindegy, hogy milyen alkalmazáson keresztül használja az ember, ahogy mondjuk egy nagy szolgáltató többi képességek között, tehát tudom, egy Google-nél használom, de úgy, hogy közben táblázatok is, levelezek is, stb., akkor nyilván osztja az erőforrásokat. Ezt kliens oldalon használjuk, nem nálunk fut az erőforrás, mi csak egy kis ablakon bekukucskálunk, bekiabálunk kérdéseket.
Mentális, személyes képességek kellenek a mesterséges intelligencia jó használatához?
Leginkább azok kellenek.
Leginkább?
Leginkább, mert itt már a Régen, most amikor azt mondom, hogy régen, ugye információs társadalomról beszélünk, az 5-6 évet jelent. Akkor még volt egy technikai tudás, hogy hogyan használjuk, hova klikkelünk, mit nyitunk meg, melyik programot hogy hívják. De ezek annyira felhasználó barát eszközök a post-PC korszakban, hogy most már nem is tudom, hogy szerintem pont ennek a műsornak a hallgatói tudják, hogy mi a POP, meg az IMAP 3 levelezés, meg mit tudom én, a POP 3 IMAP levelezés közötti különbség, de ezeket most már nem kell tudni. Igazából itt csak begépelek valamit, és ő. És pont ez adja, hogy hogyan kérdezek, mennyire vagyok kíváncsi. Én megteszem el, hogy figyelj, biztos így van ez, mutasd meg a forrásba, hogy hol. Visszaellenőző kérdést adok neki, érvelje ellene. Mi van, hogyha többet mondasz? Mi van akkor, hogy azt mondtam, hogy nem tudom, az e-learningnek 6 fontos tényezőjét sorolt föl, de ez azt jelenti, hogy 60 összesen, vagy csak azért 6-ot mondtál, mert én 6-ot kérdeztem. Pont ez az emberi rész, ezért nagyon jó velük dolgozni. Én nagyon szeretem a mesterséges intelligenciát, egy iszonyú jó eszköz, de a sikeressége és a hatékonysága abszolút azon múlik, hogy te hogyan használod. Ez kicsit olyan, mint annó a szuperszámítógépek voltak ilyenek, amik elképesztő sebességet tudtak számolni. De az, hogy te odaülj elé, és úgy legyen előkészítve a problémát, hogy megéri azon a számítógépen lefuttatni, az nagyon hosszú munka volt. Mi az, amiért én egy ilyen bonyolult infrastruktúrát használok? Jól tettem-e fel a kérdést, mert ha eldobom a malomkövet, elmegy. És itt jelenik meg a bizalom része, a tudatosság része, csak nagyon sokszor mi magunk hozzuk ezeket a finom apró döntéseket. Szeretjük azt mondani, hogy valahogy a technológia csinál velünk dolgokat, de mi hozunk döntéseket. Nem a technológia idegenít el, hanem lehet, hogy mi választjuk többször azt, hogy megoldjuk technológiával, mint máshogy. Ez a tudatosság, ez nehéz ügy, meg fárasztó, de szükséges, ez nagyon fontos képesség, és ugyanúgy cégeknél is, tehát azért, hogy használom-e, kell-e, milyen mértékben kell, nem kell ezt varázslatnak látni. Tehát a mesterséges intelligencia tényleg egy borzasztóan összetett technológia, de ahhoz, hogy megítéljem az értékét, a megoldó értékét, mennyi pénz hoz nekem, mennyibe kerül, mennyire válok függővé egy terméktől, ki tudok-e törni a lekötési láncból, azért ezeket érti mindenki. Nem kell túl misztifikálni magát a technológiát, azt a hatás viszont, amit ránk gyakorol, ezt érdemes.
Tehát ha leülök és elmerengek azon, hogy mégis mi a fenét akarok most csinálni, és ezzel eltöltök néhány percet, akkor valószínűleg jobb eredményre fogok jutni a mesterséges intelligencia használatával, mint hogyha nekiessek rögtön az elején, és menet közben próbálom kitalálni, hogy mit is akarok?
Igen, ez a legjobb használat, mint az előbb mondott. Én amúgy is a médiatudatosság egyik szabálynak tartom azt, hogy persze használjuk, ezek szuper jó eszközök, szuper jó szolgáltatások, de amikor hozzányúlok az okostelefonomhoz, tudnom kell, mit akarok. Most azért veszem kézbe, mert írni akarok egy barátomnak, hogy találkozunk a 2 óra múlva. Most azért veszem kézbe, hogy megnézem, hogy nem tudom, nyitva van-e az áruház, bármi. De ha csak úgy kézbe veszem, hogy valami majd fog történni, valami fog történni, mert egy élmény ipar része, tehát valami fog történni, fognak pörögni dolgok, stb. De akkor kicsit termékké váltam.
De akkor ez kell egy tudatos lassítás. És mindennyihez ahhoz vagyunk szokva, hogy gyorsulnunk kell állandóan, minden gyorsabban várnak el tőlünk, meg magunktól is gyorsabban várjuk.
De nem kell. Ez egy olyan varázslat, tehát a mi gondolkodásunk azért jóval többet közeledett a gépekéhez, mint a gépeké hozzánk. Igyekszünk egyre hatékonyabbak lenni, igyekszünk minden időt minél jobban kihasználni, mikroidőkben gondolkodunk, a busz még a kanyarban van, még meg tudok választani egy chatüzenetet. Nem értékítéletekről beszélek, nem ítélek meg senkit, hogy most többet kommunikál, boldogabb-e vagy sem. Egy társadalomkutatóként nem ítéli meg az ember, hogy boldogok az emberek, de ez túl van pörgetve, és azért is, mert hogy ezek önmagukat fokozó, rendkívül professzionális kialakított eszközök. De most azért néha szerintem nem baj, ha megállunk és gondolkodunk egy kicsit, mint a pénzügyi tudatosság terén sem akkor kell pánikba esni, most a kiberbiztonságról beszélek, amikor ott hirtelen történik valami a képernyőn, és nem tudom, mi van. Hanem előtte egyszer leülök, és azt mondom, hogy létrehozok egy ingyenes számlát, ahol kevesebb pénz van, ott intézem az online ügyeket, és egy másik számlát, ami ingyen van, gyűjtöm a pénzt, és azt nem adom meg sehol. Nyugodt időben gondolkodok el. Azt, hogy leülök a géphez, és azt mondom, hogy na most az a feladatom, hogy így lehet jól használni. Nem kell mindig így használni. Most az, hogy vasárnap délutáni csőzenét játsszál le, vagy rajzolj egy vicces képet, hogy földobjam a csoportot, hogy érdekesnek tűnjek, ez nem kell túragozni. De ha ezt nekünk tudnunk kell, mi az a döntés, ami fontos. És ez lehet akár az édesanyámnak szánt könyv kiválasztása, ugyanolyan pontos, vagy akár egy hitelfelvétele, de ezt tudnunk kell, ez a tudatosság az, ami eddig is szükséges volt. Csak most sokkal többször találkozunk vele, vagy sokkal nyomasztóbbnak érezzük, mert azt érezzük, hogy pont a sietség miatt a döntéseink irreverzibilisek.
Mit jelent a mesterséges intelligencia önmagát fokozó képessége? Előbb-utóbb a nyakunkra nő? Már most is gyorsabban csinál meg néhány dolgot, mint amit ezt én elképzelni vagyok képes. Előbb-utóbb öntudatra gerjed, és én ott leszek uralma aláhajtva?
Igen, nem csak azért, mert hogy teljesen jogos. Ezért nehéz, hogy intelligenciának hívjuk-e vagy sem, mert nyilván bizonyos területeken kár is arról beszélni, hogy versengünk, tehát a sebessége. Máshogy működik az emberi agy egyébként. Eleve a fejlesztés onnan indult ki, hogy tudunk-e gondolkodó gépet fejleszteni. És az egyik irány az emberi agy utánzása volt, ami egy lassabb, viszont egyszerre több szinapszis mentő működik, vagy egy ilyen rendkívül gyors gépi gondolkodó. Ez lett. Tehát a sebessége, vagy az adatbázis mennyisége, ezeken mi nem tudunk versenyezni. Tehát ilyen értelemben gondolhatjuk azt, hogy intelligensebb. Plusz a másik, az a nagy varázslata, hogy eddig mindig az volt a fejünkben, hogy van egy lény, egy alkotó, aki létrehoz valamit, egy terméket, és ez a kettő mindig valahogy összetartozott. Tehát írt egy könyvet, okos, itt a könyv. És az AI ezt elmetszette, mint a sebész, és ez már önmagában létezik. Egy okos könyv, amit most ki is írt végül is, hát sok-sok ember tudásából összerakott statisztikai mintázat. De jó a könyv. Nyilván a kettő együttműködése a jövő útja, és nem is az a lényeg, hogy az AI-nak hogyan fokozódik a képessége, hanem a miénk. Tehát nagyon hosszan tudnak az emberek arról mesélni, hogy mennyi kockázatot látnak a jövőben. Ez meg ennyi megoldandó feladat. Igazából arra van szükségünk, hogy okosak legyünk, és hogy gyorsan gondolkodjunk. Ezért van az AI. Ez egy gép, nullák és egyesek rendkívül bonyolult, rendkívül meggyőző sorozata, de akkor is nullák és egyesek sorozata. Ez az öntudat kérdés, ez nehéz ügy, mert az öntudatnak számos szintje van. Van a reaktív öntudat, megbökök egy ostoros egysejtűt, arrébb megy. Most egy mesterséges intelligencia, vagy bármelyik informatikai rendszer időnként mentéseket végez. A szövegszerkesztőmet használom, percenként elmenti. És vannak emberek, azt mondják, hogy az AI lementette magát, tehát már valamiféle öntudat. Nem, ez egy informatikai szolgáltatás. És a legmagasabb szintű társadalmi öntudat, amikor már olyan értékeket vallok magaménál, hogy akár saját magamra nézve káros döntéseket is hozok, tehát mondjuk egy szülő igazából életének szignifikáns részét a gyerekeire áldozza, mert szereti őket. Életrekelésről nem beszélhetünk. Az, hogy mi annak fogjuk látni, hogy már öntudata van, vagy döntései és egyénisége, az szinte már most is megvan, de lesz. De itt nem életről beszélünk, hanem egy készített gépről.
Mi lesz a mesterséges intelligencia egyéniségének a jele? Ha dühös, ha megsértődik, ha intrikus lesz, mi lesz? Emberi tulajdonságok lesznek ezek? Arról ismerjük föl, mert mást hogyan ismernénk föl?
Mindig mi látjuk bele. Ez a klassz. Tehát, hogy, de ez amúgy is így volt az emberi cselekvéseknél is. Az, hogy egy vers hogy hat rám, vagy egy zene szám az adott pillanatban, abban az én történetem is ugye benne van. Egy kommunikációnak mindig három része van, a küldő, a fogadó és a közvetítő csatorna. Lehet, hogy egy képet egy gép festett, és fogalma se volt, mit festett, de én ránéztem, és átélek egy olyan élményt, amit megváltozik az életem, vagy egyszerűen csak boldog vagyok, elérzékenyülök. Ez nem zárja ki. Én nagyon sok érzelmi intelligenciát fejlesztek most AI segítségével, ahol algoritmusokkal és egyenletekkel, meg adatokkal, valós idejű adatokkal nagyon pontosan be tudjuk lőni, hogy a tartalom mellett milyen hangszínnel és hogyan válaszoljon a gép. Hogy most egy kicsit meg kell nyugtatni, hogy most kreativitást sugárzunk, gyorsabban beszélünk. Ezek függvények. Ő, hívjuk ki a szerkezetnek továbbra sincs fogalma sem, de nagyon jól fog működni. Az egyéniség ott fog megjelenni, hogy az adatokat tudja úgy kombinálni, hogy attól nekem nagyon meggyőző lesz. Nem azt mondja, hogy Árpád pénteken napsütés lesz, hanem azt mondja, hogy Árpád péntekenként édesanyjához szoktál utazni, ezen az útvonalon szoktál menni, ott van egy akció, és pont édesanyjának ez a kedvenc dolga, vedd már meg, sőt, akár meg is veszem előre. Attól sokkal okosabbnak fog tűnni, pedig ez csak adatstruktúra. Vagy olyan hangszínen fog beszélni velem, tehát mondjuk tudja azt, hogy amikor én ideges vagyok, akkor nekem nem az kell, hogy valaki nagyon elkezdjen nyugtatni, mert attól idegesebb leszek, hanem mondjuk nagyon semleges hangszínen azt mondja, hogy 5 perc múlva beszéljük meg. Ezek nem bonyolult dolgok. A társadalmi lényünk, hála Istennek, nem bonyolult, és ez a lényege. Ilyen szempontból nagyon jól fog működni, de megint csak ne feledjük el azt, hogy nem az a cél, hogy embereket pótoljunk, hanem azt, hogy magunknak a képességeit kibővítsük, tehát hogy felszabadítsuk a tudatunkat és a képességeinket.
De hogyha egy fejlesztő olyasmire képes, amit most mondott, akkor előbb-utóbb egy fejlesztő lesz a világura, sokkal több mindenre képes, mint bármelyik politikus.
Igen, azért a valóság sokszínű. Olyan értelemben, hogy ahhoz, hogy a világúra legyen, vagy akár egy országúra, ahhoz igazából most még én inkább átkozódni szoktam azon, hogy mennyire elképesztően nem működnek az adatmegosztások, meg hogy melyik adat milyen struktúrában van. Tehát az, hogy így egy AI átvegye az uralmat, hogy nem tudom, a piros lámpát átállítsa, vagy ilyesmi, azok mögött általában rosszul működő szerverek, meg rossz ezek vannak. De ettől függetlenül a pénzügyi rendszereink, vagy mondjuk az irodai, vagy tehát a üzleti szolgáltatásaink, azok nagyon befolyásolhatják az életünket. Nem, hát a fejlesztők, ők fejlesztők, őket cégek bízzák meg, akkor már inkább arról beszélhetnénk, hogy a cégek milyen befolyással vannak a kormányokra, vagy ezek hogyan fonulnak össze, ezt azért látjuk. Az AI a geopolitika része, a geopolitikai verseny része, hogy kinek okosabb, vagy jobban működő az AI-ja, helyett most már azért inkább az, hogy milyen adatokból táplálkozik, mennyire megbízható, és így tovább. Ez egy verseny ilyen szempontból, és az, hogy a hadiparban egyre nagyobb mennyiségben használják, ilyen értelemben még kiéletettebb geopolitikai verseny. De azért ezek nagyon drága dolgok.
Más hozzáállással fejlesztenek a kínaiak, az amerikaiak, meg az európaiak?
Szerintem, mint hozzáállás, nem. Olyan értelemben, hogy mindenki azt akar, hogy jól működő rendszerei legyenek, az a nem mindegy, hogy a valóság más elemeinél mi passzol. Az, hogy Kína a világ gyártóüzeme, az egy adottság. Az, hogy ezt a gyártást milyen jól el tudták osztani és eljutatni a világ másik pontjaira, az kellett ez a konténertársadalom, tehát egy konténert hogyan tudsz optimalizálni, és akkor még nem hívtuk AI-nak, de azért egy Alibaba irányító központ, tehát az, hogy a konténerben még van egy köbméter szabad hely, ott van néhány zöldbékás valami, ha azt feltöltöm, nem szállítok levegőt, abban a pillanatban a világ másik pontján megjelenik akciósan a zöldbéka, nekem személyre szabva, van akinek 500 forintért, van akinek 900 forintért, de megveszik, ez egy optimalizáció. Az Egyesült Államok, hogyha most az AI modelleket nézzük, és nagyon leegyszerűsítjük, ugye a kínai rendszerek jól működnek, mert nagyon szeretik az adatokat, ugye ez adatalapú rendszerek, és ott kevesebb a kötöttség, a személyes adatok védelme, ilyesmi, ezt nem pejoratíve mondom, hanem nagy robusztus adattömegek. Az USA-ban az üzleti szolgáltatások írnak fölül mindent, ha te elvállaltad, egy használt egy üzleti szolgáltatást, szinte alig van valami jogod, persze bármikor kiszállhat. Az Európai Unió szabályozás oldalt képviselő, ami a legolcsóbb, mert törvényeket írunk, de ezeknek a betartatása nyilván azon fog múlni, hogy mennyire nagy a gazdasági súlyunk. De igazából mi vagyunk a legkiszolgáltatottabbak. Tehát a nyelvi modellek fejlesztése, a működőképesség ereje az még az amerikai modellnél van. A robusztusság és a való világhoz való közelítés sokkal inkább a kínaiaknál. Nálunk azért itt van egy lemaradás, és most az, hogy a gazdasági értékünket növeljük és vásároljuk a kínai vasat, amerikai szoftvert, vagy mi magunk lefejlesztjük, hát nyilván a második a jobb út.
Az látszik valami abból, hogy milyen munkapozíciókat fog komolyan veszélyeztetni a mesterséges intelligencia?
Hát első körben, és általában azokat, amik eddig is veszélyeztetettek voltak. Tehát, hogyha az outsourcing jelenségében gondolkodunk, akkor az jól leírja, hogy mondjuk egy indiai telefonos segélyszolgálatot, az jóval könnyebb automatizálni és lemásolni, és nem azért, mert indiai, és nem azért, mert segélyszolgálat, hanem amúgy is outsourcing, jól le tudtam írni, mit várok, stb. Minél összetettebb valami, vagy minél kevesebb, minél kevésbé leírható, nyilván annál kevésbé automatizálható. Minden automatizálható, csak megint az van, hogy mi éri meg. Nem éri meg, most elnézést, nem narcizmusból mondom ezt a példát, de nem éri meg egy rabárpádi biznisztanárt lefejleszteni, mert ott van egy csomó fölösleges dolog, ami nagyon sok energiát éget, ha nem tudom, rabárpád fejmozgása, kedvenc szavai. hanem egy jó e-business tanárt éri meg lefejleszteni, aki ugyanazt tudja, nem egyéniség, de megtanít, amire kell. Mert azt millió helyen el tudom adni. Egy Robert Perry business tanárt x helyen tudok eladni, mert magyarul olyan kulturális dolgokat használ. És ezért ugye nem az van, hogy minden megtámad, hanem az, hogy ez elkezdi a piac egy részét, elkezdi a legpénzesebb melókat, vagy a nagyon gyakran előforduló munkákat. Nem az egyéni megoldásokat akarjuk lemásolni, hanem az olyan megoldásokat, amik nagy számban fordulnak elő. Nem projektmenedzser munkát akarod elvenni, de a projektmenedzser szoftvert AI alapokra áttenni, és azzal felgyorsítani az ő munkáját, tehát ő maga fogja használni, és azon keresni, tehát így nyúljuk le a könnyen megszerezhető pénzeket. Minden munkát transformál. A fizikai világhoz közelít majd egyre inkább, ez a következő évek trendjei. Nem is csak a humanoid robotokban, de az egyre intelligensebb eszközökben. Ez egy nagyon izgalmas rész, ez nem azt jelenti, hogy most már szobafestők munkát is elveszi, hanem azt a kérdést teszi föl, hogy rendben, mit nem akarsz dolgozni már, ugye egyik bajunk, hogy túl sokat dolgozunk, a másik az, hogy miben vagyok jó, a harmadik, hogy hogyan tudom kombinálni, a negyedik pedig az, hogy az adott pillanatban, az adott helyen milyen minőségben tudom ezt nyújtani. De az AI nem egyéniségek vagy speciális funkciók elvételére megy, hanem a statisztikai átlag elvételére.
Mi lesz a munkajoggal? El fog menni dolgozni, nem lesz szabadság, se apaszabadság, se semmilyen szabadság, és 7/24-ben fog tudni dolgozni. Mi lesz a munkajoggal?
Hát igen, de a munkajog az amúgy is egy nagyon izgalmas világ, akár a platform társadalmak világában, hogy ő most egy ilyen sharing economy szereplő ad most munkavállaló, vagy sem. Most munkajogi szempontból ez bonyolult, és ugye ezek az elején azért működtek jól, mert amíg az van, hogy én nekem van munkahelyem, de időnként 1-2 órát vezetek, kvázi taxizom, az extra bevételre teszek szert, de nincsen semmi jogom, és akkor ezek a platformok arra felé tolnak, hogy de taxizál 8 órán keresztül, akkor viszont már igazából taxissá váltam, csak nincsenek jogaim, csak kötelességeim, és ugyanannyit dolgozom. Ezeket, az, hogy a gép éjjel-nappal működjön, a drága funkció, de való igaz, hogy főleg a háttérrendszerekben, logisztikában, kisegítésekben ezek nagyon jól fognak tudni működni. Itt azért, ami látszik, az egy borzasztó ember és szakember hiány. Tehát itt messze nem az a vízió, hogy valakit le kéne cserélni, hanem az, hogy hogyan tudom pótolni a munkaerőt ahhoz, hogy megtartsak termelékenységet. Persze lehetne ennek egy másik iránya is, de itt nem ilyen értelemben van elvétel. Azt a töredezettséget, hogy az adott pillanatban dolgozok egy adott ideig, már mindegy is, hogy honnan dolgozom. Ez a munkaköröknek nem mindegyikét érinti, de alapvetően a munkavilágának egy jellemző dolga, hogy többféle identitásunk van, nem ez a hosszú távon egyféle, stb. Ezek megint csak kicsit a gépi megoldásoknak kedveznek, meg könnyebben cserélhető elemekké változunk. Azért hosszú távon azt is látni kell, hogy a jövő értéke nem a hatékonyság. Pont azért, mert ezt kiszerveztük a gépeknek, hanem a hatékonytalanság. Az, amikor azt mondom, hogy megéri ezt a fát beszélni hozzá, hogy szebben virágozzon, megéri egy emberrel hosszabban beszélgetnem, lehet, hogy nem szereztem meg annyi információt, de jól éreztük magunkat. Igazából az emberi értékek a jövő erős értéke, és azok hatékonytalanok. Hogyha a humanoid robottal beszélgetek egy órán keresztül csak úgy a nagyvilágról, az a 7-8-szor annyi energiát égetek el, mint ha két ember beszélget. Hogyha össze-vissza csevegéseinket robotokkal fogjuk csinálni, fölgyullad a bolygó. Ha a megfelelő tudást leszívom egy pillanat alatt, és van idő más emberekkel beszélgetni, akkor megmentjük a bolygót. Tehát kettő között ez a különbség. Hatékonytalan az nem ez nem gyengeség, hanem erő. Tehát az apró részletek megfigyelése, egy kedves mosoly, egy 10 perces beszélgetés egy munkavállalóval, mondjuk a HR-es részéről, és közben az automatizált szoftver megcsinálja az apróságot, hogy írd be a tajszámodat, meg add be a nem tudom gyermek igénylő lapot, vagy nem gyermek igénylő, hanem hogy valamilyen adminisztratív lapot, az működik jól együtt.
Tehát ez az emberi élet.
Igen.
Egymással beszélgetni.
Igen. És ez a legjobb dolog. ez a jó része, ez a jó ígéret része, csak ehhez kell az a kulturális kontextus, amiről szó volt, hogy például a tudást szívjam le a géptől, azt a tudást, amit kell hitelesen, de tudjam azt, hogy fontos emberekkel beszélgetnem. Mert ha emberekkel beszélgetek, akkor tudom, hogy hogyan tudom megoldani, nem tudom, egy vízparton az árnyék problémát, hogy merre sétálnak az emberek, mitől érzik jól magukat. A jövővezetői nem szuper hatékonyak lesznek, hanem kontextuslátók és ilyen holisztikus megközelítése mennek. Itt a kulcs, mondhatom azt is, hogy az adatvagyon elemzés. Mi most, ahogy beszélgettünk, közöttünk áramlanak az adatok. Legalább 100-150 adatcsatorna nyitva van. Rezdülések, szusszanások, levegőminőség, stb. Hogyha most két AI beszélgetne, megadhatok adatokat, mire figyeljen, amikor ön elhallgat, vagy előkerült egy téma, stb. Megadhatok 150-et is, de akkor nagyon drága, tehát nagyon sok energiát égetve működik. Vagy megadok neki 2-3-at, a beszélgetés lefolyik, és ezek a hatékonytalan apróságok, azok meg azt az ember majd érzékeli. Tehát ez a különbség a kettő között.
Lehet elvileg egy AI-t arra promptolni, hogy a beszélgetés szórakoztató legyen, hogy aki minket hallgat, az úgy érezze, hogy ehhez van valami köze, és végig akarja hallgatni? Mert akkor nyert ügye van, akkor nekem nincsen holnaptól munkám.
Azért az időtényező borzasztó sokat számít, ugye az előbb szóba került ez a rendkívül fontos kérdés, hogy kibe bízunk. És hogy mi lehet ennek az egyik megoldás? Az egyik megoldás azért a validitás, tehát hogy aki egy ideje már ott van, és akkor tőle meghallgatnom. Azért azt is látjuk, hogy például az internet az elején egy tudásgyűjtő rész, de amikor a dezinformáció és a túlzottan sokszínűség ideje lett, azért elindult a visszatérés, hogy emberektől jó tanulni. Tehát igen, én is meg tudom keresni egy hét alatt az összes méhészkönyvet, de mennyivel jobb egy olyan podcastet meghallgatnom, ahogy egy méhész, konkrét méhész, tényleg élő méhész mesél az életéről. Néhány hatékonytalan dolgot is, mert hogy mikor találkoztam először, miért szeretem a méheket, de mond egy-két olyan tippet, trükköt, hogy lehet, hogy megtaláltam volna, de hát nem szórakoztatóból. Tehát mindig apáj-dagály hatás van. Az, hogy ez a beszélgetés mitől érdekes, ugye itt van egy olyan szereplő, akit a gép ebben a pillanatban nem ismerhet, az a hallgató, hogy ő mit tart érdekesnek. Mivel sokan hallgatják, ezért be lehet statisztikai átlagot lőni, tehát egy olyan beszélgetés folytatni, ami biztos, hogy nem zavaró senki számára. Vagy reoptimalizálom a beszélgetést arra, hogy legyen nagyon jó azoknak, akik szeretik a pikírt humort. A pikírt humor kedvelő hallgatók azt fogják mondani, ez a legjobb beszélgetés, de a többi nem. Nem csinálunk AI-jal ilyen beszélgetést, hanem olyat csinálunk, ami mindenkinek a lehető legjobb. Nem rossz hangcín, stb. Nem lehet ezeket így belőni, mert ezek egyedi pillanatok, és gépi tananyagoknál, vagy ismeretterjesztő anyagoknál nem keresjük a kockázatot. Le lehet promptolni, de akkor gyakorlatilag egy olyan döntést hozunk, amivel kockáztatjuk azt, hogy elveszítjük az a hallgatók egy részét.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Rab Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádióban most felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is úgy fogják hallani. Ha oda feliratkoznak, ez egy régi módszer, akkor a következő beszélgetéseket automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.